ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, oly jól ismered a mi szívünket és annak tartalmát. Gondolatunknak minden egyes megmozdulását, Urunk, Te előtted van az egész életünk. Te jól ismersz bennünket, tudod, hogyha leülünk, vagy ha felállunk, ha elindulunk, és legyen áldott a Te neved, Urunk, hogy ezen a délutánon is el tudtunk indulni Te feléd, arra a helyre, ahol Te elkészítetted a veled való találkozást. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te vagy az alkalmak készítője, és Te készítetted el a Te igédet is mindnyájunk számára, hogy abból lelki módon tudjunk táplálkozni. Jöjj, Urunk, és taníts bennünket, hogy tudjunk azon az úton járni, ami keskeny út. Jöjj, Urunk, és taníts bennünket felvenni a terhünket, mint ahogyan Te is hordoztad egykoron. Jöjj, Urunk, és segíts bennünket abban, hogy hitből tudjunk élni, és minden más egyebet tere át tudjunk rád terhelni. Könyörülő irgalmaddal vegyél bennünket körül, Urunk, hogy fel tudjuk ismerni most is az Isten tisztelet órájában, hogy mit akarsz üzenni a számunkra. Engedd meg, Urunk, hogy megláthassuk magunkat őszintén és igazán. Ne legyünk elfogultak magunkkal szemben, amikor az ige fénye ránk világít. És engedd meg, hogy ebben a fényben tudjunk téged elfogadni, mint szerető atya, de úgy is, mint bűnöket számunkra úgy előhozó Úr, hogy szeretnél minket azok közül kimenteni, hogy eljuthassunk a bűnvallásra és bűneink elhagyására. Jöjj, Urunk, hát és segíts bennünket ebben, hogy együtt tudjunk most lenni Te és a mi szívünk, a belső szoba csendjében. Jézusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg bennünket, és légy közöttünk a Te lelked áldásaival. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, a Biblia olvasó vezérfonal útmutatása szerinti új szövetségi ige szakaszból, Lukács evangéliumának 23. részéből, az első 5 versből, és a Római Levél 8. részéből, a 31-től a 39-ig terjedő versekből. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya? Jézus pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben, de azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait, Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érte gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Kedves testvérek, Nem könnyű az embernek megnyílni, egy másik ember előtt sem, nem pedig még az Isten előtt. Olyan világot élünk, amikor az emberek magukba fordulnak, még a gondolatainkat is sokszor magunknak szánjuk, mert kinek mondjuk, megértik-e egyáltalán, ott van a kockázata, hogy amikor megnyílunk, és amikor valamilyen szinten kiszolgáltatjuk magunkat, a megnyílás után a másik ember felé, az ő számára, hogy azzal hogyan fog élni. Nagyon jól tudjuk, hogy élhetnek jól vele az emberek, kialakulhatnak nagyon közeli, baráti, testvéri kapcsolatok, és átélhetjük azt is, amikor valaki visszaél azzal az őszinte, önzetlen feltárulkozásunkkal, amely alkalmával mi önmagunkat nyitottuk meg. Ez az embernek az egyik legszuverénebb, azt is mondhatnám, legintimebb cselekedete, amikor egy ember megnyílik, és az őszinte legbelsőbb érzéseiről és gondolatairól kezd el beszélni. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nem ez a legnagyobb történés a világon. A legnagyobb történés az, hogy Isten megnyitja a lelkét, és Isten közli önmagát az emberrel. Van egy csodálatos idézet, amely ezen elindította az én gondolataimat, amely Moltmannak, a kegyelem teológusának az idézete. Isten szeretet, ez azt jelenti, Isten önközlés. Amor extázin fecit, a szeretet önmagából való kilépést eredményez. Isten úgy határozott az idő teljességében, hogy kilép önmagából, hogy közli önmagát, önmaga lényét, önmaga gondolataival és szívének érzéseivel. Tudjuk jól, hogy ez a karácsony, amikor az ige testet ölt, amikor az Isten szeretete a földre lép. Nagyon sokszor elhangzott már az a híres gondolat, hogy ember a Holdon, és aztán maga Armstrong mondta, hogy nem ez a legnagyobb történése a világnak, hanem az, hogy Isten a Földön, hogy Isten itt van, hogy Isten közöttünk van, hogy vállalta azt, hogy közli önmagát, hogy megnyitja a lelkét, és hogy az Isten országának a javait elhozza számunkra ebbe a földi világba. Tehát amikor úgy kezdődik Lukács evangéliumának a mai napra rendelt szakasza, hogy ezután elvitték Jézust, mármint a Sanhedrin, a nagy tanács, Poncius Pilátus elé, akkor az ezután szó elé kell, hogy gondoljuk mindazt, amit az Isten önközlése jelenthet. Miután Isten átadta magát az embereknek, ők csak azután foghatták meg, azután kötözhették meg, azután vihetik, mint egy csomagot, ha kell Pilátushoz, ha kell Heródeshez, mert Isten úgy döntött, hogy átadja magát. Ez a mi ember voltunktól egy teljesen eltérő valóság, hiszen az ember szolga, nem urak vagyunk, bármennyire szeretnénk ezt sokszor elhitetni magunkkal, nem mind döntjük el, hogy milyen fordulatot vesz sokszor a sorsunk, senki nem fog leülni velünk, és nem fogja egyeztetni, hogy most cukorbetegséget kérnél, vagy inkább egy magas vérnyomást. Nem áll módunkban. Bizonyos szintig befolyással lehetünk erre, életmódunkkal, mindennapi folytatásunkkal az életünknek, de alapvetően valamilyen szinten ki vagyunk szolgáltatva a mindennapoknak. Éppen ezért is tölti el nagyon sok embernek a lelkét a félelem, a szorongás és az aggodalom, a létfélelem, mert nem tudja, hogy mit hoz a holnap, mert csak annyit érez, hogy kiszolgáltatott, mert a mindennapokkal újabb és újabb túlerők jönnek vele szembe, és vajon a mi törékeny ember voltunk, hogyan vehetné fel a versenyt az életnek meg annyi túlerőjével? Lehet ez élet vagy halál, lehet ez az egészség vagy a betegség, lehet munkahely vagy a munkahely elvesztése. Annyi minden túlerővé tud dagadni az életünkben. sokszor még a másik ember is túlerőt, fölényt jelent. Hogyan tudom én legyőzni a hétköznapokat? Hogyan tudom uralni az életemet, az érzéseimet, a feszültségeimet? Hogyan tudom kordába tartani az idegrendszeremet? Nagyon sokszor eltökéljük magunkba, hogy csendes leszek és visszafogott, és aztán egy adott pillanatban ismét harsányak vagyunk. Van, aki újból kiabál az új év tiszteletére, és van, aki újból felrakja a régi lemezt életének gondjairól, fájdalmairól, a jajszavakat, pedig egyszer már elhatározta, hogy ennek a túlerőnek nem fogja átadni magát. Be kell látnunk, kedves testvérek, hogy nekünk nem áll módunkban sokszor dönteni, mi lép be holnap vagy ma, hogy a következő percben az életemben, de módunkban áll Isten segítségül hívni, akinek ereje minden túlerővel szemben győzelemre tud minket segíteni. Ezért szólal meg a római levélben csodálatosan, semmi sem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Semmi. Egy dolog választhat el minket, amíg Isten eleget nem tett ezért az egy dologért, ez pedig a bűn. A bűnnek van egy nagyon csúnya sajátossága, tulajdonsága, ez úgy működik, mint egy szigetelő anyag. Nem engedi, hogy az ember úgy halljon, úgy lásson, úgy érezzen, úgy éljen, ahogyan azt Isten szeretné. Nem is érti a bűnben levő ember, hogy Isten mit akar ő tőle, hiszen ő szorgalmas, az is lehet, hogy jó ember. Nem értik sokan, hogy miért kéne nekik templomba járniuk, hiszen ők nem követtek el semmi olyan bűnt, amely törvénybe ütköző lenne. És amíg a bűnös ember a másik bűnös ember tükrében nézegeti magát, addig nem is igazán tudjuk felismerni azt, hogy mi a bűn. A Szentírás és az isteni kijelentés mind azt mondja, hogy az a mi bűnünk, hogy szeretetlenek vagyunk Isten és a másik embertársunk iránt. Vagyis ez azt jelenti, hogy a bűn érzéketlenné teszi az embert. Azt is mondhatnánk, hogy kemény szívűvé. Miért érdekeljen engem az ő sorsa? Az ószövetségi kaini gondolat visszaköszön, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Nem. Megnyugodtan. Ott van az irgalmas samaritánusnak a történetében a példa. Mennyire lehet még a vallás is sokszor emberi kifogásainkat megnyugtató magyarázattá? A pap és a lévita nem megy oda a bajba jutott emberhez, pedig zsidó felebarátjuk volt. Nem mennek oda, mert a templomból jönnek, és tiszták. Részt vettek a liturgiában, megszentelődtek, nem érinthetnek a törvény szerint véreset, vagy holtat, elhullottat. Majd csak jön valaki, és majd az segít rajta. Kedves testvérek, sorolhatnánk ehhez hasonló sokféle történetet és tapasztalatot, hogy mennyire tudja elaltatni, elnémítani a bűn a szívünkben a felelősséget, a gyöngétséget, a tiszta szívűséget. Istennek kegyelme az, amikor megérinti a szívünket, feléleszti, és a kegyelem első sugarai mutatják meg számunkra azt, hogy mi az igazi szeretet, amikor Isten megnyílik, túllép önmagán, ha szabad ezt így megfogalmazni. Kilép a Szent Háromság Isten, kilép az Isten országából, kilép a maga szférájából, és belép az én bűnös emberi valóságomba, és úgy lép bele, hogy nem vet el, nem olvassa fejemre a bűneimet, hanem jelen van. Ez a megtérés előtti állapot, jelen van az Isten az életemben, kísérőmmé válik, s előbb-utóbb érzékelem. Érzékelem, hogy ott áll életem ajtajába és zörget. Előbb-utóbb meghallom a hangját, és minél jobban megnyitja Isten a szívemet, annál jobban vágyom arra egy idő után, hogy vele legyek. Uram, kevesebb belőlem, és több belőled. És így formálódhat át egy emberi élet úgy, hogy már nem elég egy évben egyszer elmenni a templomba, vagy nem elég egyszer, ha megkérdezik néha, hogy hát milyen vallású, azt mondani, hogy református vagy katolikus, hanem ott van a vágy benne, hogy minél többet legyek az Úrral, az Úr közelségébe, mert a te közelséged oly jó nékem, Uram. Igen, a bűn teljesen el tudja szigetelni az embert az Istentől. Isten ezért lép ki önmagából, ezért közli önmagát, mégpedig az ő egyszülött szeretett fia személyében. És amikor az Úr Jézus megjelenik, elhozza Isten azt a pillanatot az ő életében, amikor kiszolgáltatja őt, és bűnösök kezére adatik. Nagyon jól tudjuk, hogy a nagycsütörtök este, amit az Úr Jézus eltöltött a főpapoknak, a Sanhedrinnek az udvarában, semmi olyan pozitívumot nem hozott az Úr Jézus életére, amelytől megváltozhatott volna a véleménye a mindenkori emberről. A páli ige, mely szerint az emberek lesznek önmagukat szeretők, pénzsóvárak és szeretetlenek, ez megvolt a Sanhedrin tagjaiban is. Nem akartak változni, nem akartak kilépni az addigi életükből. Nem értették, hogy Jézus miért száll vitába velük, ha végigolvassuk az evangéliumokat. Senkivel nem vitázott Jézus annyit, mint a farizeusokkal. Ők álltak volna a legközelebb az Isten kijelentéseihez, de a bűn miatt az ő szívük volt a legsüketebb, és az ő lelki szemük volt a legvakabb. Így is írja le aztán az evangélium, hogy amikor a vak vezet világtalant, és aztán mind a kettő a gödörben köt ki, ezt élték meg a farizeusok, amikor tanították a népet. Kedves szeretett testvérek, a bűn nem csak úgy jelen van, meghatározza a gondolatomat, meghatározza az érzéseimet, és meghatározza a cselekedeteimet. Teljes mértékben kihat az egész valómra a bűn jelenléte, addig, amíg át nem tudom adni Jézusnak, amíg megkötözöm őt, és fogva tartom őt, mint a Sanhedrin tagjai, megkötözve vitték őt el a nagy tanács udvarára, majd onnan Pilátushoz. Az igazság, a valóság, az út az Isten országába Jézus megkötözve áll Poncius Pilátus előtt. Ő a földi igazságnak, törvénynek, a római birodalom adta betartója. Ő a mérce, ha úgy tetszik, Galilea és Júdea provinciájában. Emberre bízzák a farizeusok, hogy ítéletet hozzon, és Pilátus meg is hozza. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Azért el kell mondani, hogy az eredeti szövegben itt nem a bűn szó szerepel, hanem a vétek, ami azt jelenti, hogy Jézus semmiféle törvényes rend elleni dolgoknak nem volt az okozója. Semmi olyat nem tett, ami a törvény megtöréséhez vezetett volna. Ez volt Pilátusnak a véleménye. Ott áll az igazság, megkötözve. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor állt már így Isten a mi életünkben is, hogy megkötöztük, mert nekünk így volt kellemesebb, mert éppen úgy jött ki a lépés, mert nem tudtuk volna elviselni az igazságot, és akkor egyszerűbb, ha az ember megkötözi az igazságot. mint amikor az Úr Jézus feltámadása előtt a tanítványoktól, arimátiai Józseftől is, az asszonyoktól azt is el kellett, hogy hordozza, hogy fehér gyolcsba begöngyölték, és úgy tették be őt arimátiai Józsefnek a sziklasír boltjába, ami azt jelentette, hogy egyáltalában nem volt ott a szívükbe a feltámadásnak a váradalma. Ott is megkötözve, begöngyölve a fehér gyolcsba teszik be Jézust a sírba. Hány ember van így, kedves testvérek, aki összeköti Jézus kezeit, és beteszi életének hátsó szobájába, s rá van írva, hogy megkonfirmáltam. Van, aki így éli meg a keresztséget is. Szociális otthonban nagyon gyakran találkozunk teljesen új arcokkal is, hogy az ember fel tudja térképezni, hogy az arc mögött kit találunk. Hát nagyon sokszor megkérdezzük, hogy milyen vallású, és jön a válasz, hogy római katolikus. Tetszett-e gyakorolni a vallását? A válasz, soha nem foglalkoztunk ezzel. Ott volt Jézus, belépett az életébe, Isten közölte önmagát vele, közölte magát a családjával, kiárasztotta rájuk kegyelmét, és aztán összecsomagolták, begöngyölték, megkötözték, és most élete egyik legnyomorultabb szakaszában, amikor mégis feltesszük a kérdést, hogy imádkozhatnánk-e, mégis feldereng a fény, és örömmel bólintanak rá, hogy igen. Rádöbbennek arra, hogy volt valaki, aki melléjük állt, és ők zárkóztak el az élet legcsodálatosabb társától, Jézus Krisztustól. Ügyelnünk kell a mindennapokban arra, kedves testvérek, hogy az igazságot, Jézus Krisztust soha nem szabad megkötöznünk, s ugyanakkor pedig kérjük tőle, hogy cselekedjél, Uram. Az legyen, amit én akarok, de add meg az én kérésemet. Megkötözlek, de azért te cselekedj szabadon az én életemben. Ilyen ellentmondásokhoz vezető, szűkös utakra tud tévedni az ember, amikor még nem adta át magát teljesen az Isten megváltó szeretetének. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy aki még nem élte át, hogy Isten megbocsátotta az ő bűneit, az az ember még nem élte át Istennek azt a végtelen szeretetét, és nem is illeti, és nem is vezeti a szívét arra, hogy a fele barátjával emberséges legyen, és kísérője a bűnvallásig. A Krisztus nélküli ember vádolni tud, vádolni és ítélkezni. A Krisztus nélküli ember, aki még nem adta át teljesen önmagát az isteni kegyelemnek, a mások bűnét veszi észre először, és még messze van attól a mércétől, ahogyan Pál apostol magát már mérte, hogy a bűnösök között első vagyok én. Meg is mondja, miért, mert üldöztem az Isten egyházát. Kedves testvérek, el kell tudni jutni odáig, hogy én Uram és én Istenem. El kell jutni odáig, mint a tékozló gyermek, hogy ugyan hátat fordítottam az atyai háznak, hogy ugyan voltak olyan időszakok az életemben, amikor megkötözve tartottam fogva az életembe Jézust, az ő igazságával együtt. De aztán, amikor nyomorúságra jutunk isteni kegyelem nélkül, magába száll az ember, és az a legszomorúbb és a legprimitívebb én védő mechanizmus, amikor először másokban kezdem el keresni a rosszat, amikor a bűnbak képzésnek a folyamata beindul, és azt, amit én követtem el, amiben én vagyok a hibás, mindenféleképpen másra akarom ráterhelni. Tudjuk, hogy a zsidó nép életében is megvolt ez a bűnbak képzési mechanizmus, Egy évben egyszer a főpap, amikor bemutatta a bűnökért való nagy áldozatot, magát a bűnbakot és a bűnbakképzést úgy gyakorolták, hogy volt egy olyan bak, amelyre a főpap rátette a kezét, a fejére, ráolvasta a nép bűneit, és aztán azt kiengedték a pusztába. Elvitte, kivitte a nép köréből, Jeruzsálem városának falai közül, kivitte a nép bűnét, elhordozta a falakon kívül. A mi bűnbakunk, kedves testvérek, Jézus Krisztus kiszolgáltatta magát, átadta magát az embereknek Isten Jézusban, és engedte, hogy minden bűnért őt feszítsék keresztfára, sőt, sokkal többért, mint amit gondoltak. A Sanhedrin tagjai csak olyan jogkörrel rendelkeztek a római jognak a belépése után, mint leigázott területen, hogy nem hozhattak halálos ítéletet, és nem alkalmazhattak politikai ítélethozatalt, csak vallásit. Ezért hiába mondták ki a főpapok a Sanhedrin a nagy tanács előtt, hogy Jézus, Isten fiának nevezve magát gyalázta az Istent, magát Istennel tette egyenrangúvá, ezért halálbüntetés illeti meg, mert ezt nem hajthatták végre. Ezért el kellett, hogy vigyék Poncius Pilátus elé, hogy a római jogrend szerint tudjanak kiharcolni egy olyan ítéletet, amelyért Jézust keresztre lehet feszíteni. És Pilátus volt ebben számukra a nyerő személy. Nagyon jól tudták, hogy ő egy gyenge láncszem a római birodalomban. Nagyon jól tudták, hogy már nincs pártfogója a császár előtt. Nagyon jól tudták, hogy markukban tarthatják ezt az embert, mert gyenge, bár nagyon jó államférfi volt, de mégis törékeny, többször megbotlott az ő pályafutása során, és pártfogó nélkül a világi ember sem sokra viszi. Ezért tudjuk, hogy az evangéliumokban elhangzik, hogyha nem hajtja végre a nép akaratát, akkor azt mondják majd, hogy nem vagy a császár barátja. Pilátus egy érdek fogóba kerül. Igen, lesznek az emberek önmagukat szeretők. Pilátus is az volt, meg a nagy tanács tagjai is. Nem akarták feladni eddigi hivatásukat Krisztusért, nem akartak kilépni önmaguk addig jól megszokott kényelmes köréből, csak azért, hogy bevallják, hogy vétkeztek az Isten ellen, és hogy csak a szívükkel tisztelik az Istent, csak az ajkukkal, de a lelkük pedig távol van az Istentől. Ők idáig nem akartak elmenni, hogy összetörjék a tekintélyüket, a megélhetésüket, a jövendőjüket. Egyszerűbb hangzott el, ha egy ember hal meg az egész népért. Hát ez az egy ember, ki valóságos Isten és valóságos emberré lett, Jézus Krisztus tette meg mindezt. Pilátus megkérdezi tőle, te vagy-e a zsidók királya? Te vagy-e a felkent, a messiás? Jézus csak ennyit mond, hogy te mondod. Jézus perében végül is maga Pilátus fogja majd kimondani, ha végigolvassuk János evangéliumában is Jézus perét, maga Pilátus mondja ki, hogy az Úr Jézus király, és hogy ő az Isten felkentje. Bárkit fel tud használni az Isten, hogy az ő üzenetét hírül vigye. Miért ne éppen minket használhatna fel az Úr? De ehhez meg kell tisztítani a szíveinket, a gondolatainkat, ehhez rá kell találnunk az isteni kegyelemre, ehhez át kell tudnunk élni azt, hogy Isten megkönyörült rajtunk, és nem azzal kell törődnünk, hogy milyen világ vesz minket körül. Lassan az emberek már nem mernek egymással szóba állni, mert panasz áradat következik a jóindulatúan feltett kérdés után, hogy hogy vagytok, mi van veletek, és a végén már benne van az egész világnak, a politikai rendszereknek, pártoknak az ítélete is, mert ítéletet kell gyakorolni. A római levélben csodálatosan írja le Pál apostol a második részben, nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten önközlése, kijelentése, erre kell, hogy ösztönözze az embereket, megtérésre, kilépésre, önmagam fogságából, megszólalásra, kiáltásra a nagy mélységekből. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, légy figyelmes az én szavamra. Kedves testvérek, Istennek legyen hála, hogy amikor elhisszük Istennek, hogy semmi sem választhat el minket tőle, mert ő győzedelmeskedni tud minden túlerőnk fölött, még a bűneink túlereje fölött is, ha a szívünk úgy dönt, hogy igen, Uram, veled, veled, tovább. Hogyan tudunk győzedelmeskedni? Azt mondja Pál, Isten által, aki szeret minket. A szeretet önközlés, ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik az isteni kegyelem. Tartottunk-e már olyan pillanatokat, órákat az életünkbe, amikor azt mondtuk, hogy így már tovább nem lehet menni ennyi teherrel, ennyi fájdalommal. Nem lehet így tovább menni, hogy nem értem az Isten akaratát az életemben. Nem lehet úgy tovább menni, hogy távol érzem magam attól, akiről pedig azt halljuk, hogy ő maga a kegyelem. Zákeus is nem nyugodott addig, amíg a vad eper füge fa lombjai közül meg nem láthatta Jézust. És ahol eltökéli az emberi szív, hogy én őt látni akarom, hogy Jézusnak van megállása, van mondani valója, van üzenete, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Kedves testvérek, Jézus így szeretne ma haza menni velünk, úgy jöttünk ide, amint vagyunk, ő pedig így akar a mi társunkká válni. Velünk szeretne hazamenni, velünk szeretné bejárni ennek az új évnek hónapjait, örömeit, bánatait, és amikor vele együtt megyünk, mert Jézus a mi úti társunk, akkor soha ne akarjuk megkötözni őt, soha ne akarjuk elnémítani az ő igazságát az életünkbe, soha ne mi akarjuk megmondani, hogy hogyan döntsön Isten az életünkben. Legyen bennünk alázat. Uram, te mondd meg, te mutasd meg, a te igazságod hadd legyen az én igazságom. A bűn nagyon sok mindent le tud tompítani az életünkben, s amíg ebben a testi világban vagyunk és létezünk, ez mindig vissza és vissza köszönt a minden napjainkban. Mégis jó meglátni az Isten lábnyomát az életünkben, mégis jó felismerni szeretetének tetteit a hétköznapokban, és mégis jó hálát adni azért, hogy bár Uram még tükör által homályosan, de hiszem, hogy egykor majd színről színre láthatunk, mert semmi nem választhat el bennünket Isten szerelmétől, s ezt jegyezzük meg, sem élet, sem halál, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem semmi erő. Nincs ilyen mély szeretet, mondhatnánk szerelem a világ egyetemben, mint az Istené az ember felé. Ez a szeretete hajtja Istent arra, hogy nap mint nap megnyissa a lelkét, és találkozzon velünk egy imádság, egy igeolvasás, egy Isten tisztelet erejéig is. Legyünk ezért hálásak az Istennek, és azért viszonozzuk, azzal tudjuk Istennek meghálálni ezt a szeretetét, hogy vele megyünk végig az úton. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük azt a szeretetet, amely olyan erős, olyan hatalmas erőtartalékok szunnyadnak benne, hogy Urunk, bármilyen túlerővel is kelljen szembenéznünk a mindennapokban, legyen az anyagi, lelki, testi túlerő, magasztalunk azért, hogy a Te erőd nekünk mindenre elég lehet. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy ezt ott lent a völgybe, a hétköznapok világába mindig újból és újból meg kell, hogy tanuljuk, mert amikor szembe jön az élet hömpölygő túlereje, akkor a gyönge ember sokszor gyávává válik, meghunyászkodik, és félelem vesz rajtunk erőt, és aggódni kezdünk. Úrunk, bocsáss meg nekünk a kicsiny hitűségeinkért. Engedd meg, Urunk, hogy fel tudjuk ölteni magunkra minden nap a lélek fegyverzetét, hogy valódi katonái tudjunk lenni, Urunk, lélek szerint. Engedd meg, Urunk, hogy legyen mindig ige a szívünkben, hogy azzal meg tudjuk oltani a gonosznak minden tüzes nyilát. Engedd meg, Urunk, hogy a Te igéid szabadon élhessenek a szívünkben és a gondolatainkba. Ne a sor végén kullogjanak, hogy igen, tudunk róla, hogy Isten mit mondott, hanem engedd meg, hogy élő és ható lehessen a Te igéd, ami életünk minden pillanatában, hogy hordozó erővé válhasson számunkra a Te éltető igéd, Urunk. Hálát adunk mindenért, amikor megtapasztalhattuk, Istenünk, hogy velünk vagy, és nagyon jól tudjuk, hogy nem az a méltó kérdés, hogy hol van Isten, mert tudjuk erre a választ, hogy vajon hol nincs. Betöltöd, Urunk, az egeknek egeit, és mindenütt jelen vagy a Te lelked által. Ezért is hálás a szívünk, hogy bárhová menjünk, bárhová jussunk, lelkileg, vagy testileg, vagy fizikailag, tudjuk, Urunk, hogy neked mindenütt gondod van ránk. Így könyörgünk most is, Urunk, nem csak személyes életútunkért, s az előttünk álló új hét napjaiért, hanem szeretnénk letenni a Te kezedbe családjainkat, szeretteinket. Te elét hozzuk, Urunk, gyülekezetünket. Te áld meg az igével élő gyermekeidet, hogy növekedhessen szívükben a jó gyümölcs a Te kezed nyomán. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik segítségül hívják a Te nevedet, de kérünk, legyél azokkal is, akik fogságba tartanak Téged a szívükben és a gondolataikban, vagy nem törődtek eddig veled. Úrunk, tudjuk, hogy minden bűn, amelyet le nem tudunk tenni a Te kezedbe, az él, annak súlya van, annak következménye van. A bűn soha nem avul el, amíg le nem tudjuk tenni. Jöjj és könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, a szeretetlenségeinket, az érzéketlenségeinket a Te kezedbe. S Te adj nekünk, Urunk, a Te szereteted által érző szívet, érzékelő gondolatokat, hogy úgy érezzünk és úgy láthassunk, ahogyan Te magad is látod a világot. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, s irgalmadból legyél a betegekkel, a gyászban járókkal, hogy el tudják fogadni, hogy mindazok, akik Krisztusban mentek el, azoktól senki sem szakíthatja el, míg a gyászoló szíveket sem. Így maradj, Urunk, velünk végtelen irgalmaddal, s kérünk, közöld magad, Urunk, veled minden nap, hogy átélhessük a Te szeretetedet, önközléseidnek mennyei ajándékát. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.